Azt hiszem, hogy nem tudunk elég nagyot gondolni. Ez a mi bajunk. Tényleg. Itt fönt bezárjuk a világunkat. A lehetőségeinket, a konkrét képünk önmagunkról, a méltóságunk, egy ilyen kis hangyamosonyi, zanzásított képünk van arról, hogy micsoda az ember. A jelenéről is, de a jövőjéről, a reménységéről, ahogy a Gyuri mondta, pedig aztán tényleg egy zsugorított zanzamosonyi képünk van. És tegnap Encsivel beszélgettünk róla, hogy vajon mi az emberi élet célja, a földi pályafutásunknak igazából Isten szempontjából mi a célja. És nyilván van több, de amit mindig ismétlünk és újra meg újra elmondunk, az, hogy a felkészítés a célja. A felkészítés. És erre kérdezheted, ugyan mire készít fel minket Isten? És erről szeretnék egy picit beszélni. Csak így előrevetítve, és aztán belemegyünk versekbe, és kicsit hosszú lesz, és a végén összeáll, és legyetek türelmesek. De egy picit előrevetítve, a helyzet az, hogy egy olyan mentális növekedésre szeretne Isten rávenni minket, amelyet, hogyha így, nem tudom, így egyszerre látnánk, akkor alig tudnánk felfogni. Sőt, többször írja a Biblia, hogy élő, főleg az Ószövetségben, hogy élő ember nem látta Istent színről színre soha. És Mózes is csak a hátát látta. Ugye, amikor Mózes beszélt Istennel, akkor kérte tőle, hogy hadd lássam a dicsőségedet. És Istennek tetszett a kérés, és mondta, rendben, állj ide a sziklahasadékba, és Isten elvonult előtte, de eltakarta Mózes szemét. És csak akkor vette el a kezét, és ezt nyilván jelképesen, amikor már elment előtte, és háttal volt neki, és elfelé ment, akkor láthatta. És hogy ember nem éli túl, ha látja Isten dicsőségét. És tudod, hogy ez pontosan mit jelent? Nem tudom, de ahogy elmélkedtem azon, hogy mi földi életünknek a célja, és hogyha egyik pillanattól a másikra Isten valahogy így megmutatná nekünk, hogy mivé leszünk, vagy inkább úgy mondom, hogy mik vagyunk, akkor egy ilyen sok hatás érne minket, hogy Úristen, én ez vagyok? Erről szól az élet? És ugye az arányérzet így, így megváltozna, tudod, hogy mi fontos és mi nem, hogy én hogy gondolkoztam eddig, és hogy ennek fényében, hogy mi vagyok, Úristen, mennyire nem volt értelme így gondolkozni, így élni az életemet. És ezt tudod, ez most nem egy ilyen vallásos irányba terelne, tudod, ha tudnád, hogy ki vagy, akkor egész nap csuhában járnál és ájtatosan imádkoznál a nagy tüdőt. Tök normális, ilyen boldog, szabadon élő, cselekvő, nyugodó ember lennél. Úgyhogy, és nem hiszed el. Ugye, én most mindjárt elmondom a Bibliából, hogy mivé leszünk. És nem fogod elhinni. Úgy értem, meg fogod hallgatni a Sanyit, és azt fogod mondani, milyen ügyesen beszélt ma is, milyen aranyosakat mondott. Aj, és aztán felállsz, mész tovább, és éled tovább az életedet, minthogyha ez az egész tudod, csak egy vicc lenne, egy mese lenne. Tehát nem úgy egy realitás, ami holnap után, vagy egy hét múlva, vagy egy 10 év múlva bekövetkezik, és olyan realitása lesz az életednek, mint ahogy most ez a... Ez a fal itt van. Valami keményebbet kerestem, mert ez nem volt túl jó kép. Oké, tehát hogy vedd elő a mai napod egyik realitását. Tehát ami tudod, ami úgy ott van az életedben, és nem tudsz vele mit kezdeni. És mintha nem tudnád eltolni onnan, ilyen megváltoztathatatlan lenne. Nem tudom, van ember, akinek az öröme ilyen, tudod, boldog valaminek, örül valaminek. Valakinek a félelme, az aggodalma ilyen, amitől tart, amit megpróbálna meg. Önmagával van sokszor, nekem önmagammal van gondom, hogy én ez a nyomorult ember, mikor lesz már olyan, amilyen lenni szeretnék, és oké, Amennyire ez most realitás neked, képzeld el, hogy az a változás, amit Isten ígér, ugyanilyen realitás lesz 7 perc, 7 nap, 7 év, 70 év múlva, legkésőbb 70 év múlva a te életedben. Úgy élsz ma, mint aki tudja, hogy milyen van. És most nem ezt az úgy élszem át, ezt nem úgy értem, hogy, és megint tudom a lelkünk, úr, igen, többet kéne tennem az Úrért, többet kéne olvasnom a Bibliát, tudod, igen, nem úgy élek, ahogy kellene, nem erről beszélek, nem, amikor azt mondja, úgy élsz-e, akkor ezt inkább úgy mondom, hogy tudod, hogy milliómos vagy? Tudod, hogy mindened megvan? Ha mindened meg lenne, hogy élnél? Ostoroznád magad, és többet tennél? Dehogy is. Örülnél a napoknak, örülnél az életnek, lazítanál, és persze valószínűleg a legtöbben cselekvő emberek maradnánk, ki akarná egész nap ülni és unatkozni. Persze csinálnánk valamit, de más alapon, más motivációból, ha tudnánk, hogy kik vagyunk. Jó, ezért beszéljünk erről, érdemes? Ez a hit életünknek a legnagyobb kérdése, kicsoda az Isten, és az ő szemében őt megkérdezve, és valóságosan ki vagyok én. Ha ezt a kettőt tudom, minden a helyén van. Akkor minden a helyén van. De ha ezt nem tudom, akkor egy kicsi életet élek. Akkorát, amekkorát az én fejemből bírok. És ha te vagy a legzseniálisabb mindannyiunk között, ha te vagy egyike a legkiválóbbaknak, az a világ akkor is kicsi ahhoz képest, mint ami a te valódi sorsod. Úgyhogy kezdjük egy Mózesben, egy Mózes 3-ban. És ugye arra azt mondtam, hogy az életünk célja az átalakulás, a felkészülés. És Isten nem passzívebben, ő nagyon aktívan készít fel minket. Az egész teremtésünk, a gyengeségünk emberként, amik vagyunk, a bűnünk, a törekvéseink, minden, annak a konstrukciónak a része, illetve eredménye, amit Isten rakott össze azért, hogy felkészítsen minket arra, ami a mi célunk. Tehát, hogyha tűnődsz rajta, hogy miért ilyen ez a világ, miért történik ez, miért nem, miért nincs jobban, azért nincs jobban, mert ez a legideálisabb környezet arra, hogy felkészülj. És néha tűnődsz rajta, tudod, hogy az, hogy semmi nem változik, hogy megőrülök az ostoba körülményektől, és nem tudok kilépni a saját békjóimból, mi ennek az értelme? Ez a legtökéletesebb körülmény arra, hogy felkészülj. De mire készítesz fel? Tudod, hogy nem bírom kifizetni a számláimat, hogy egy veszőfutás az élet, hogy halmozom a homokot, és a szél meg csak viszi el, és halmozom, hogy vágyódom valamire, amit sose érek el, és aztán elérem, és nem is az, aminek akartam. Tudod, mire jó ez? Nem, nincs ez az érzésetek? Ugye, uram, szórakozol velünk? Nem. A képed az életről annyira más, annyira kicsi, hogy nem is érted, hogy mit csinálok. Ez a bajod. Ha értenéd, hogy én hova tartok, akkor azt mondanád, hogy köszönöm a körülményeimet, köszönöm a nyomort, köszönöm a hiába valóságot. Semmi más nem tudna kiszedni ebből a kis rendszerből, amit az én kis gondolkodásom jelent. Én mit akarok? Én nekem most ez lenne jó. Kicsit kényelmesebben szeretnék. És tudod, egy ilyen... Oké. Úgyhogy Isten módszerét lássuk, ez az első. 1 Mózes 3, 17. Ádámhoz beszél Isten. Bukás után ez az első válasza Istennek. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, és itt jön az első következmény. Legyen a föld átkozott miattad. Mit csinál Isten annak érdekében, hogy minket felkészítsen? Megátkozta a földet. Ez volt az első. Az átok azt jelenti, hogy rosszat mondani valamiről, annak érdekében, hogy az rosszá is váljon. Ez az átok. Az áldás jót mondani valamiről, annak érdekében, hogy jóvá is váljon. Ez az áldás. Legyen a föld átkozott miattad. Oké, hogyan legyen átkozott? Úgy, hogy fáradtsággal élj belőle egész életedben. Ki az, aki találkozott már ezzel? Hogy fáradtsággal élsz egész életedben. Figyelj, törekszünk, arra vágyunk, a lelkünk mélyén ott van beírva, hogy ennek nem így kéne lennie. Az élet nem küszködés kéne, hogy legyen. Ez így nincs rendben. És Isten azt mondta, hogy megátkozom a földet, hogy ne abban a közegben élj, amiben élned kellene. Igen, én nyugalomra teremtettelek. De te fogtad magad, elmentél tőlem, és nem is fogsz visszajönni. Úgyhogy azt a helyet, ahova mész, én megátkozom. És fáradtsággal fogsz élni belőle egész életedben, és nincs belőle kiút. Ha millióid vannak, nincs belőle kiút. Ahogy növekszik a vagyon, növekednek a fogyasztói is. Ahogy növekszik a vagyon, növekszik a gond is vele. A föld átkozott lett azért, hogy ne legyen egy olyan hely, ahol mi megnyugodhatunk a jelenlegi állapotunkban. Egy olyan helyé vált a föld, ahol nincs nyugalmam a pillanatnyi állapotomban és helyzetemben. A körülmények arra indítanak, hogy keressek tovább. Hogy igenis keressem a megváltozást, mert így nincs rendben. Nincs rendben. Azt mondja, tövist és bogáncsot hajt, és a mező növényét eszed. Ki az, akinek van kertje? Ki az, aki ültetett már füvet? Ki az, aki látott már a fűben bogáncsot nőni, meg ilyen kis gazokat? Nekünk tönkrement a fűnyírónk, ami 4 hétig, miután fűmagot vetettünk, és trágyáztunk, úgyhogy burjánzott a kert, de a Dani azt mondta már végén, a kisfiunk azt mondja, hogy ez olyan ronda, ez a legrondább kert a világon. Ős dzsungelnek hívtuk már. Ilyen derékig érő gazok nőttek benne, a semmiből, tudod, a gyönyörű gyeppen. Ismerős ez, hogy valami jót kezdesz el, és valami furcsa keverék lesz belőle, hogy jónak szánod, és bogáncs nő benne. Ott mindig kinő benne a gond, mindig kinő benne a probléma. Honnan van ez? Isten parancsolta, hogy így legyen. Ez volt az eredeti szándék? Nem. Ez a kimenekedési út. Hogy mentselek meg téged, ember, aki fogtad magad, és elsétáltál, és azt mondtad, hogy akkor lássalak legközelebb, amikor a hátam közepét. Úgyhogy megátkozom a földet. Megátkozom a földet, amiből élni fogsz. Azt mondja, a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. És ez a tudat áthatja az életünket. A modern pszichológia azt mondja, hogy a frusztrációnak, az emberi frusztráció 99,9%-ának két dolog a gyökere, még ha nem is valljuk be, nem is ismerjük el nyíltan. Az élet értelmetlensége, ami nagyjából azt jelenti, hogy bármit csinálok, a biztos veszítésre készítem el. Por vagyok, és por leszek. Tuti, itt hagyom. A kérdés csak az, hogy abban a 70 évben mit csinálok. Ezért él hedonista módon a fél világ. Mert tudja, hogy úgy sem marad meg. Úgyhogy együnk, ígyunk, égessük a gyertyát a két végéről, élvezzük, amíg lehet, mert úgy is elmúlik. Nincs értelme. Nincs értelme. Legyek jó, hogy a végén meghalljak, mint egy ostoba állat? Akkor lehetek rossz is, és ugyanúgy meghalok, mint egy ostoba állat. Mi a különbség a bölcs és az ostoba között, a gazdag és a szegény között? Akkor csak az van, hogy élvezzem, nem? Salamont, ha elolvasott Prédikátor könyvét, ő erre jutott, a világ legokosabb, legbölcsebb, leggazdagabb, legnagyobb hatalommal, legtöbb nővel bíró, mit tudom én, sorolj föl, amit csak akarsz, neki mindene megvolt. Azt mondja, amit a szemem megkívánt, nem tartottam vissza. Ki él? Kevesen élnek így. És ráadásul nem is volt ostoba. Mert tudod, gazdag bunkó vagyok, de tudom, hogy bunkó vagyok, úgyhogy boldogtalan. Nem, gazdag zseni vagyok. Úgy értem, egy nagyszerű elme, tudod? Isten embere. És amikor elhagyta Istent, akkor megírta a Prédikátor könyvét, ami így kezdődik, minden hiába valóság. Minden, bárhol keresem, bármit nézek, minden hiába való. És ez az egyik legnagyobb problémánk. A második, a haláltól való félelem. Ugyanez a gyökere. Az életemnek nincs értelme, és a biztos veszítés felé haladok. És Isten intézte ezt így. Ha nem találsz meg engem, Ha nem találod meg az igazi szerepedet, semminek nincs értelme. És akkor lapozzunk Rómához. Róma 8. És itt jön a remény. Itt jön az, ami a kiutat jelenti ebből az életből. És oké, egy nagy zárójeles megjelzés. Ki az, aki szeret csak a jövőben élni? Ki tartja bölcsnek, hogyha valaki csak a jövőben él? Senki, ugye? Engem ne ígérges holnapra, nekem ma adj valamit, ugye? Tehát, hogy viszont figyelj, ha ma kaptál, nem hiányzik az ígéret holnapra? Ezt hívják reménynek. A reménytelenség egy szörnyű dolog. A jelenem jó, de mi lesz a holnapommal? Hol az ígéret a holnapra? Ez a remény. A remény az, amikor valami még nincs meg, de biztos, hogy meg lesz. Van egy garanciám rá, hogy meg lesz. A holnap biztosított. Reményem van, és a holnap jó. És tudod, mintha ma esetleg nehezebb lesz, már pedig lesz, amikor nehezebb lesz, a reménység, a biztos holnap átvisz a mán. Ismeritek ezt? Amikor azt mondom, hogy fú, egy nyomorult hetem lesz, de hétvégén elmegyünk nyaralni. Úgy értem, egy két hetes nyaralás szombaton indul, fél lábon ugrálva kibírom ezt a hetet, de ez egy nyomorult hét, tudom, de fél lábon ugrálva kibírom, mert megyünk nyaralni. A reménység. Úgyhogy beszéljünk először arról, hogy mit kapunk ma. Isten azt mondja, ugye nélkülem minden hiába való, ha megtalálsz engem, minden a helyére kerül. Az első, hogy örök életed van. Ez az, amiről mindjárt fogunk beszélni. A reménytelenség megszűnik. A jövőd biztos. Tudom, hogy nem hiszed. Tudom, hogy most nézel rám, és azt mondod, hogy ja, igen, persze, ezt nem tudom készpénzre váltani. De figyelj, de ez csak a korlátozott gondolkodásunk miatt van. Vállalkozóként készpénzre váltod azt az üzletet, ami majd csak 10 év múlva fog jól működni. Nem bírsz egy picit nagyobbat gondolni, és megérteni, hogy egy természet feletti Isten a lét valóságát és más szintre emeli, mint amin most van? Nem tudsz ezzel számolni? Tudom, hogy nem tudsz, én se tudok. De erre bátorítom magam. És igenis, egy reménységgel élhetek. A másik viszont Isten azt mondja, hogy ma adok neked kegyelmet. Ma, tudod, ma nyomorult adott esetben a helyzeted, ma gondod van a sikered ellenére, ma hiányzik valami ahhoz, hogy a dolog teljes legyen, és én ma adok neked, mégpedig önmagamat. És ez nagyon fontos. Isten megoldja a problémáidat is, de csak másodszorban. Isten elsősorban önmagát adja neked. És hogy ezt jól megértsd, emlékszel még a gyerekkorodra, amikor egész pici voltál? Emlékszel még, hogy mit jelentettek a szüleid, amikor még naív voltál? Amikor feltétel nélkül hittél abban, hogy anya szeret, és apa az Isten? Emlékszel még rá? És amikor szerettek, és kedvesek voltak veled? Amikor valami baj volt, és apa azt mondta, hogy na ne sírj, minden rendben van. Emlékszel még erre? Na gyere, ülj ide az ölembe. Tudod, amikor nem kaptad meg a nyalókádat, de apával kéz a kézben sétáltál valahol. Emlékszel még erre? Rendben volt minden attól, hogy apa ott van? Rendben volt? Hát aki, nem, én emlékszem ilyenre, hogy rendben volt. És az nem egy üres dolog volt, tudod, kiszúrták a szememet egy sétával, hanem az volt, az annyit jelentett, hogy valakinek fontos vagyok, hogy szeret, hogy törődik velem, hogy betakarja, hogy azt mondja, hogy biztonságban vagy, és ő elég erős ahhoz, hogy tényleg biztonságban lehessek. Iszonyú fontos. Isten azt mondja, hogy én vagyok neked az apád, én vagyok neked az anyád, én vagyok a te Istened, most megfogom a kezedet, és az egész életedet úgy élheted le, hogy én veled vagyok. De lehet, hogy néhány körülményedhez nem nyúlok hozzá. Mert az jó, hogy ott van. Jó, hogy kényelmetlen. Jó, hogy nyom. Jó, hogy fáj. És néhányat meg így megváltoztatok. Nem gond. De értsd meg, hogy az első dolog, amit adok, az én vagyok. És én veled leszek egész életedben. Jó? De aztán mi együtt haladunk valami felé. És ezt olvasom most. És most már reménységről beszélünk. Jó? A karácsonyról, ami jön. Ajándékok a fa alatt. Mi ez? Ki vagy te? És mire készülsz az életben? 18 Rómában, Róma 8:18. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Oké, ezt hallottátok? A jelen szenvedései, és mindannyiunk életében ott vannak, nem akarom őket se felnagyítani, se lekicsinyíteni. Jól élünk, de aki a legjobban él, az is ismeri a szenvedést. Van, aki rosszul él, és az is ismeri a szenvedést. És a következőt mondja, azt mondja, ez a szenvedés nem hasonlítható, nem méltó arra, hogy egy mérlegre tegyük azzal a dicsőséggel, amely nyilvánvaló lesz rajtunk és amely vár ránk. Mint egy mérleget, képzelj el, ide beletesszük a szenvedést. Itt van. És a másik oldalba pedig belekerül egy dicsőség, amely olyan nehéz, mint ez a ház. A kettő nem mérhető össze, tudod? Tehát egyszerűen ír, mint amikor, gondolj bele, valahogy befúrnánk egy ilyen kis lukat az épület oldalába, aláraknánk egy ilyen billenőszerkezetet, és föl akarnánk emelni az épületet 1 kg súllyal ide ráraknánk, tudod? A szenvedést összemérjük a dicsőséggel. Nem értelmes. Azt mondja, nem. Látnod kell, hogy te ki vagy, és hova tartasz, és az, amin most kell átmenned, az arányérzet megváltozik. Érted? Tehát, wow, ez semmi. Ezek fél lábon ugrálva kibírom. De csak akkor, ha látom azt, hogy hova tartok. És itt van, figyelj, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Az Isten fiai azok mi vagyunk. És amikor mi megjelenünk, az lesz, amikor, aki a következő utolsó idők forgatókönyv. A nagy nyomorúság, ennek a korszaknak a vége azzal kezdődik, hogy a földön élő hívők közössége, bármilyen felekezetben is legyen, elragadtatik, azaz Isten elviszi őket a földről, hogy ne kelljen átmenniük azon a rázós 7 éven, amit a Biblia nagy nyomorúságnak hív. Ez egy olyan időszak lesz, amikor az ördög elszabadul a földön, egy egységes világrend jön létre, egy antikrisztus, egy új politikai vezetőnek a hatalma alatt, akit személyesen az ördögök bukott fejedelme fog használni, mint úgymond, mint hogy egy kesztyűt fölveszel, megnyilatkozik azon az emberen keresztül. Ez egy nyomorúságos idő lesz, egyrészt ő miatta, tehát ő gyilkolni fogja a keresztényeket, akik akkoriban élnek, illetve abban az időszakban jutnak hitre, és ott át kell, hogy menjenek ezen a nagy nyomorúságon. És ugyanakkor nyomorult idő lesz azért, mert Isten a haragját akkor fogja kiönteni a földre. És ennek a haragnak is 2 célja van, nyilván egyrészt, hogy megmutassa az istentelen emberiségnek, hogy mit jelent Isten ellen lázadni, másrészt pedig az ő szeretetének a jele ez, amivel megmenti azokat, akik annyira makacsok és annyira süketek, hogy csak arra figyelnek, hogyha kapnak 2 nagy pofont, mint egy apa is a gyerekével. Amikor a gyerek végképp nem hallgat, és nem tudom, teszi tönkre magát, akkor az apa a kedves szavak után előbb-utóbb az asztalra csap, ha kell, akkor ordibál, ha kell, még nyakon is vágja azt a gyereket. Persze nem ez a cél az, hogy ne tegye tönkre az életét, és Isten is ezt fogja csinálni az emberiséggel, a végén az asztalra csap. És ennek a 7 évnek a végén Isten személyesen visszajön a földre a hívőkkel együtt, akik ugye ezt a 7 évet már a mennyben töltötték. És ezt hívja Isten fiainak megjelenésének. Ez az az idő, amikor Isten eltünteti az átkot a földről, és egy 1000 éves békeidőszak kezdődik. Egy hihetetlen korszak lesz. Gondolj bele, a hiába valóság megszűnik, a termodinamika alaptételei megváltoznak, a fizikát állítja vissza Isten egy olyan módon, hogy a dolgok nem esnek szét maguktól, a föld áldott lesz, nem lesz háború, az emberi erőforrások egy hihetetlen civilizáció mellett a jóra lesznek fordítva, elképesztő gazdagságban és bőségben fog élni a föld. Tehát elképesztő, egyszerűen nem is nincs rá szó. Hát most is, ahol pénz van, ahol van erő, minden megvan, de gondolj bele ezt úgy, hogy az egész emberiség egységesen, átok nélkül, fölösleges kiadások nélkül csak előre megy. Hihetetlen világ lesz. De ez semmi. A lényeg az, hogy amikor visszajövünk, akkor ez az átok megszűnik, és mi már olyanok leszünk, mint Isten. Az ígéret az, hogy amikor meglátjuk Jézus Krisztust, amikor meglátjuk Istent, akkor olyanokká leszünk, mint ő. És bizonyos értelemben most is olyanok vagyunk. Olyanok vagyunk a személyességünket tekintve, szabad akaratunk van, értelmünk, érzelmeink, lelkiismeretünk. Olyanok vagyunk, mint Isten, de a fizikai képességeink, a szellemi képességeink szintjén nem vagyunk olyanok. Mi, nem tudom, mint egy balzafából készített tang. Tudjátok, milyen a balzafa? Ez egy nagyon könnyű modellezéshez használt fa, és gondolj bele, egy nagy tankot csinálsz balzafából, lefested rendesen, úgy néz ki, ahogy kell, de amikor közel mész, akkor ilyen puha. Na, ilyenek vagyunk mi. Ez az ember. És egy nap át fogunk menni abba a létformába, amikre teremtve lettünk. Isten fiai leszünk. Olyanok leszünk, mint Isten. Nem csak a tudásunkat, nem csak a megértésünket, de a hatalmunkat tekintve is. És Isten ezt mondja, hogy az egész teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából. Tehát itt most még egyszer elmondta, direkt, hiába való, azzal a jövőbeli ígérettel, azaz reménységgel, hogy meg fog szabadulni. Miért? Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Amikor visszajövünk, dicsőségesen szabadok leszünk. Hatalommal és erővel. Hihetetlen. El tudod azt képzelni, hogy te egy olyan lény vagy, aki fölött nem uralkodik semmi? Ugye te most uralkodik fölötted a fizika, uralkodik fölötted a biológia. És a hatalom gondolata arról szól, hogy mennyi pénzem van és mennyi befolyásom van. De ez a hatalomnak az egyik legnyomorultabb és egyik legkisebb formája. Egy olyan lény, aki fölött nem uralkodik a fizika, nem uralkodik a biológia, az az anyagi hatalom felett áll. Mit csinálsz egy olyan lénnyel, akit nem lehet börtönbe zárni? Mit csinálsz egy olyan lénnyel, akinek nem kell ennie? Mit csinálsz egy olyan lénnyel, aki nem tud fázni? Mit tudsz elvenni tőle? Hogy tudod sarokba szorítani? Mit jelent neki a pénz? Semmit. Semmit. Mit csinálsz egy olyan lénnyel, akinek uralma van az anyag fölött? Aki ha szól, amit mond, meg lesz. Jézus megátkozta a fügefát, és abban a pillanatban elszáradt. Jézus azt mondta a víznek, hogy járni fogok rajtad, és járt rajta. Jézus, amikor miután feltámadt, egyszer csak megjelent egy szobában, beszélt a tanítványaival, és aztán eltűnt. És aztán a végén úgy ment el, mint Superman. Tudod, lehet, hogy nem csinált így, de oké, miért? És ezen nevetünk, ugye? Nevetünk, de nézd meg a meséinket, nézd meg a modern álmainkat. És ott van benne ez a vágy, hogy az ember végre azzá legyen, aminek teremtve lett, egy isteni lényé. És Isten ezt ígéri nekünk. Olyanok lesztek, mint én. Ha a nagyköveteim vagytok már most, azaz, ha én meg akarok jelenni valahol, téged küldlek el. Az én nevemben mész, az én követségemben. És az örökké valóságban meg ez színről színre lesz. Hiszem, hogy ha találkozunk Pállal a mennyben, le fogunk borulni előtte, és azt mondjuk, hogy ó, Uram, mire Pál azt mondja, hogy hol van az Úr, én azt hittem, hogy csak én jöttem. És össze fogjuk téveszteni, mert Isten dicsősége, az ő hatalma fog ragyogni rajta. És rajtad is. És mindannyiunkon. Annak a mértékében, amilyen mértékben ezt most itt a Földön elfogadjuk és megértjük. Úgyhogy el tudod ezt képzelni? Hogy egy olyan életre készülsz, amelynek a kategóriái teljesen felette állnak annak az életnek, amiben most élsz. A kicsinyes döntéseinknek semmi jelentősége és értelme nem lesz abban a jövőben, amire készülünk. Úgyhogy és ezzel szeretném befejezni. Van még 10 percünk? Oké. Akkor mi a szöszre készít föl minket Isten? Jó erre. De hogyan? Hogy lehet erre fölkészülni? Miért kell arra fölkészülni, hogy időzelbe téve Isten fiai vagyunk, és azok leszünk a tapasztalatunkban is. Hogy lehet erre felkészülni? Miért kell erre felkészülni? Láttam egy ostoba reklámfilmet. vagy ilyen vicces filmet, karácsony van, ott ül a nagymama, ott van a fenyőfa, és egy kisrác ilyen, hány éves lehet ilyen, 6 éves, 7 éves, berohan a fa alá, ott van egy doboz, bontja ki, és egyszer csak kivesz belőle egy ilyen tárgyat, juhú, juhú, lézerkard bekapcsolja, és elkezd vele csapkodni körbe, és örül neki, és ugrál, juhé, és a háttérben a nagymama meg így félrecsúszik, tud így, ahogy ketté vágta. Ez enyhén morbid, ugye? Miért nem adunk egy gyereknek pisztolyt? Miért nem adunk egy gyereknek pisztolyt? Miért? Mert egy rossz pillanatában lelőne. Dühös lenne rád, és lelőne. Nem adtad, nem vetted meg neki a nyalókát, és beléd ereszteni a tárat. Miért? Mert... Akár ez a példa, de ami biztos, hogy nincs meg neki, az a felelősségtudat. Nincs... Lát egy mintát, érez egy hatást, és enged a hatásnak. Egy gyereknek a jelleme még kifejletlen, még pici. És erről beszélgettünk tegnap a feleségemmel. A hatalom jellem nélkül veszélyes. Mire készülünk? Arra készülünk, hogy bírjunk bánni a hatalommal. Isten azt mondja, hogy olyan leszel, mint én. Nem olyan hatalmad lesz, mint amilyen egy fegyveres embernek, hanem olyan hatalmad lesz, mint nekem. Aki gondolok valamit, és a gondolatom valóságá válik, de azonnal haragszom rá, te szemét! Tudod, és meghal, mert haragudtam rá. Úristen, hogy gondol? Akkor tudod, depressziós leszek, és a világ megsavanyodik körülöttem. Mekkora hatalmamnak kell lenni az elmémben, a szívemben, a jellememben, hogy élhessek egy ilyen fizikai vagy szellemi hatalommal, ha lehet ezt mondani. Nem tudom, értitek-e? Azért nincs hatalmunk, azért vagyunk bezárva egy gyenge testbe, egy kiszolgáltatott kis körülményben, épp csak annyi hatalommal, hogy a felelősség és az értékek kérdését így érteni tudjuk, hogy kiképződjön a jellemünk. És a Biblia erről tanít, erről beszél, hogy most még büntetlenül gyakorolhatod a helyes döntéshozatalt, a helyes hozzáállást, a szeretetet. A szeretet az egyetlen olyan motiváció, amely elbírja a hatalmat. Ezt érted? A szeretet, a szerető ember az egyetlen fajta ember, aki hatalmat kaphat. Az önzetlenül szerető ember az egyetlen fajta ember, aki hatalmat kaphat. Senki más. És Isten erre a szeretetre készít fel minket. És most nem a szeretetről akarok beszélni. A szeretet 1 Korintus 13. Olvasd el, 16 paraméter. A szeretet nem irigykedik, nem viselkedik bántóan, nem rója fel a gonoszt. A szeretet mindent hisz, mindent remél, soha el nem fogy, mindent eltűr. A szeretet egy hihetetlen hozzáállás, nem egy érzés. A szeretet nem az, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, jó érzés, hogy itt vagy, jaj, de rossz, hogy itt vagy, rossz érzés, hogy itt vagy. Nem, semmi köze ehhez. A szeretet a jellemből indul ki. Nekem van egy döntésem itt bent, és azt semmi nem változtatja meg. Tudod mit? Megölhetsz, és akkor is szeretlek. Jézus ezt mutatta meg. Megöltük, és ő szeretett. Miközben megöltük, azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Én mit csinálnék, ha engem megölne valakit? Hát csak a közel rosszul nézne rám, megölném. Hát nem, ha lenne hatalmam, már nem még tapsolni se tapsolni, csak vége. Ennyi lenne. Te megsértettél, vége. Te miért nézel így, vége. Ti mit nevettek, vége. Nem? Jellemtelenül a hatalom életveszélyes. Ezt értitek? Erre készülünk. De mielőtt, de a rendszerváltás nem a szeretetnél kezdődik. Úgy értem, akkor mostantól szerető ember leszek. Ha-ha. Nem leszel. Úgy értem, nem vagy rá képes. Az első dolog a szeretet előtt, amit meg kell tanulnod, az a kegyelem. A kegyelem. Egy új gazdaságot, egy új alapelvet kell megtanulnod. És ez a kegyelem. A kegyelem ellentéte a törvény. A törvény az, és hadd olvassam a verset, csak hogy értsétek, azt mondja 14, 6-14. Rómában. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Azt mondja 5:20, a törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben áradt a kegyelem. Hogy amiképpen urá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus a mi Urunk által. Tehát itt van egy rendszerváltás. Régen volt a törvény, a halál által uralkodott, most a kegyelem uralkodik Jézus Krisztus az igazság által az örök életre. Egy rendszerváltás van, de ez miről szól? Ez arról szól, hogy miképp értékelek valamit. Régen úgy értékeltem, hogy volt egy mércém. És ez a törvény, bármilyen törvény, az erkölcsi törvény, a jogi törvény, a társadalmi törvény, a bibliai törvény, bármilyen szabály, egy mérce, ami eléri a mércét, az jó, ami nem éri a mércét, az rossz. Miért szeretlek? Azért szeretlek, mert az én elképzelésem az, hogy egy barátnak udvariasnak kell lenni, és ha téged mérlek, akkor te majdnem olyan udvarias vagy, mint amilyennek lenned kéne. Ezért szeretlek. Ez a törvény. Ha nem vagy elég udvarias, akkor nem szeretlek. Ez a törvény. Ha az elvárásom az volt, hogy sose bántasz meg, úgyhogy nem bántasz meg, nincs gondom veled. A törvény az elvárásom volt. Aztán megbántasz, és összeverekszem veled, ha hatalmam lenne, meg is ölnélek, mert nem feleltél meg a szabálynak, a törvénynek, ami az én elvárásom volt. Úgyhogy ez a régi rendszer, és Isten azt mondja, hogy ez csak egy nevelő volt. Ez azért volt, hogy megtanítsam az ABC-t. Kisgyerekként, tudod, ne nyúlj a konnektorba, kell egy törvény. Miért ne nyúljak? Hát mert agyonvág. Mi vág agyon? Az áram. Mi az az áram? Nem érted, látom, ne nyúlj a konnektorba! Tehát a kisgyereknek adunk egy törvényt, mert nem érti a mögöttes elvet. Nem érti. Törvényt adunk neki. De amikor kezd felnőni, akkor a törvény fölösleges. Akkor elég, ha tudja, hogy tudod, áram, meleg fogod, így csinálsz, és aztán nem mozogsz többet. Ne nyújj bele. Érti? Nem kell a szabály. Érti? Úgyhogy új rendszer, a kegyelem. És a kegyelem az, az eredeti szó a görögben a charis, meg nem érdemelt ajándék. Ami erről szól, minden ajándék. Mindenki mindent ajándékból kapott, és nem érdekből. Nem érdemből. Nem érdem, ajándék. Na most, ha ajándék, akkor milyen jogod van felette? Úgy értem, ha ajándék, akkor milyen jogod van elvárni, vagy követelni? Nincsen. Ugye? Nincsen. Megszűnik ez a mérési hozzáállás. Minden ajándék, mégpedig minden Isten ajándéka. Korintusban mondja, hogy azt mondja, hogy vagyok, ami vagyok Isten kegyelméből. Előtte azt mondja, hogy mit van, mit dicsekszel, hogy van, mit dicsekszel, büszke ember, mit van, amit ne kaptál volna? Mit van, amit ne kaptál volna? És erre válaszom az, hey, én dolgoztam meg a pénzemért. Hát, jó, de ki adta neked a testet, amivel dolgoztál? Hát, azt csak megszülettem. Hát, ott bingo, azt már én adtam. Ki adta neked a levegőt, amivel lélegeztél? Hát, az csak úgy ott volt. Hát, nem tudom, ha az csak úgy ott volna, akkor nem, azt én adtam oda. Ki dobbantotta a szívedet másodpercenként újra meg újra? Azt én csináltam. Az életet kiadta neked én. Megjegyzem, a körülményeidet kiuralta, hogy te sikeres legyél. Megjegyzem, az agyadat kitartotta nagyjából egyben, hogy azt a rossz döntést, meg azt se hozd meg. És Isten sorolhatná minden ajándék. Ez semmink nincs, amit ne kaptunk volna. Úgyhogy, ha kaptad, akkor mit dicsekszel vele? Egy új rendszer. A másik, csak a kegyelmet, hogy értsétek. Mindannyian bűnösök vagyunk Isten ellen, az Isten elleni lázadás vétségében. Most ne beszéljünk a bűneinkről, az nem olyan nagy cucc. A nagy cucc az az, hogy lázadók vagyunk Isten ellen. Képzeld el, hogy ennek az országnak van egy királya, aki jogos uralkodója mindennek, és mi azt mondtuk, hogy ez a király nem jogos uralkodó, sőt nem is létezik, sőt minden, ami az övé, az az enyém, és azt csinálok vele, amit akarok. Bemegyünk a trónterembe, lelökjük a királyt, és visszük el a trónt, és csinálunk belőle valamilyen szobrot, vagy nem tudom. Isten elleni lázadás. És ebben ki az, aki nem vétkes, vagy nem volt vétkes valamikor az életében? Nincs ilyen köztünk. Mindannyian lázadók vagyunk, és ezért halálfiai. Halálfiai. És mégis élünk. Miért? Mert kegyelmet kaptunk. És Isten ezt akarja megtanítani. Figyelj, te totál vesztes vagy. Teljes zéró. A börtönben kéne ülnöd örökön örökké. És én kiengedtelek szabadon, mégpedig úgy, hogy nem csak elengedtelek, hanem a fiammá fogadtalak. Ide ültetlek magam mellé, és te leszel az örökösöm. És most azt várom tőled, hogy fogadd el ezt a kegyelmet, élj vele, nem elkúp, ha élj vele, kiderült, hogy gazdag vagy. Élj úgy, mint egy gazdag ember, és csinálj egy dolgot. Adj kegyelmet. Ahogyan te kaptál kegyelmet, adj kegyelmet. Ez erre vagyunk fölkészítve. Miért? Mert aki kegyelmet kap és kegyelmet ad, az lassan egy szerető emberré válik. Aki kegyelmet kap és kegyelmet ad, az nem egy vagdalozó ember. Az egy szabad ember, egy nyugodt ember, aki élhet hatalommal, aki el tudja fogadni a szeretetet. Miért? Mert hogyha a törvény alapján ítéled magad, akkor azt mondod, hogy én nem vagyok rám méltó, hogy szeressenek. Úgyhogy nem hiszem, hogy szeretsz, Istenem. Úgyhogy szeretetlen maradsz, és ha szeretetlen maradsz, te se tudsz szeretni. Ha nézel a másikra, és azt mondod, te nem vagy méltó rá, hogy szeresselek. Milyen udvariatlan vagy? Nem szeretlek. És már is nem vagy az az ember, aki hatalommal élhet. A kegyelemmel kezdődik, és a szeretetben teljesedik be. Ez a célunk a Földön, és egy példázatot hadd olvassak föl, ami tökéletesen megmutatja ezt, jó? Mátéban a 18. fejezet 21. verse szól erről. Akkor Péter odament, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Ez egy jó kérdés. Hányszor vétkezhet én a feleségem ellen úgy, hogy ő megbocsájt nekem. Hát talán egyszer. Kétszer. Max háromszor. Igen. Nem, nincs hatalma, hála Istennek. Igen. De itt van, figyelj. Azt mondja, még hétszer is? És Péter nagyot akart mondani. A hetes az hétszer is megbocsássak? Egy nap ugyanazért a vétekért? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Nem kell kiszámolni, hogy ez mennyi. Ez azt jelenti, hogy végtelenszer. 400 valamennyi egyébként, de mennyi 490? Annyi, ugye? Igen. De igen. Igen, és ezért ezt mondjam. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10.000 talentummal volt adósa. 10.000 talentum, hát 10.000 forint, ez nem olyan sok pénz. Nem, az 10.000 talentum, az egy ország államadósságának az összege. Az egy államadósságnyi tartozás. Mint hogyha mondjuk a római császár a magyarországi helytartót hivatná és megkérdezné, hogy hol van a lé. És ő azt mondaná, hogy elkártyáztam. Ugye te elkártyáztad Magyarország államvagyonát? El. Ezt érted? Tehát, hogy... Igen. Na, de ez a lényeg. Tehát, hogy jön egy szolga, aki egy államadósságnyi tartozással bír. Azt mondja, mivel nem volt miből kifizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják előt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. Úgyhogy rabszolgasorsra jutott volna. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. És ez a törvény hozzáállása, ugye? Mindent megfizetek, légy türelemmel, csak adj esélyt, hogy jobban igyekezzek. Mire az Úr? Amikor az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és figyelj, elengedte az adósságát. Tehát nem haladékot adott neki, hanem azt mondta, oké, nem tartozol. Szabad vagy. Nem tartozol. Elsikálva, elfelejtve. Nem tartozol. Ezt érted? Ezek vagyunk mi. Mi adósai voltunk Istennek. Mi elkártyáztuk az országot, elkártyáztuk mindent, lázadók voltunk. És Isten ezt mondta nekünk, szabad vagy. Elengedtem az adósságodat. De tanulj ebből valamit. Tanulj valamit. Új rendszer van. Nem törvény. Kegyelem. Te fogadd el ezt a kegyelmet, azért adtam, hogy élj vele, azért adtam, hogy ne élj többet bűntudatban, hogy ne élj többet félelemben, hogy emeld fővel és szabad emberként járhass, tudva, hogy a téged szerető Istened nem követel rajtad semmit. Róma 8.1. nincs többé semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nincs többé semmiféle elmarasztaló ítélet. És lássuk, mi történik. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. 20-10 000 forinttal. Úgy, mit tudom én, nagy, egy kis összeggel. Megragadta, folytogatni kezdte, és azt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa akkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Ismerős ez valahonnan? Ez mintha az előbb fordítva lett volna, ugye? Igen. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtatok mindenki az ő atya fiának. És ez az első lépés. Meg kell tanulnunk a kegyelem gazdaságában élni, ami erről szól. Én kegyelmet kapok és elfogadom. Örülök neki, keresem a kegyelmet. Tudom, hogy így működik Isten országa. Elszúrtam, uram, mit kell tennem? Hát, kérj kegyelmet. Kérj ajándékot. Számíts rá, hogy én rendbe hozom. Uram, elszúrtam, bocsáss meg, rendbe hozod? Már rendbe is hoztam. Így kegyelemben. És utána adj kegyelmet. Tudod, mi a baj? Hogy elfelejted, hogy adós voltál. Hogy elfelejted, hogy te vagy a legnagyobb bűnös. Hogy elfelejted, hogy azt, amit a másikon számon kérsz, te magad is elkövetnéd. Most ebben a pillanatban, ha megfelelő lenne a helyzet, sőt, el is követted. Elfelejted, hogy az a másik ember nem a te szolgád, hanem Istené. Ki vagy te, hogy te számon kérsz rajta valamit, akinek nem tartozhat semmivel. Istennek tartozik, és Isten mit csinált? Mit csinált Isten? Kegyelmet adott neki, elengedte a tartozását, akkor te miért követelsz rajta valamit, amivel már nem tartozik? Tudod, mit csinálj? Te is adj kegyelmet. És persze, csak hogy ez ki legyen egyensúlyozva, Zsidó 12:6 világosan tanítja, hogy a kegyelem nem jogosítvány a bűnre. A kegyelem nem arról szól, hogy hey, élj úgy, ahogy akarsz, és majd rendben lesz. Nem, az csak arról szól, hogy tudom, hogy gyenge vagy, és azért vagy gyenge, hogy megtanítsalak erre az új gazdaságra, de hogyha ha azt mondod, hogy okay, a kegyelem nekem lehetőséget ad arra, hogy akarattal, szánt szándékkal tegyem azt, amit nekem tetszik, szembe a szeretettel, szembe az igazsággal, akkor Isten nevelni fog engem, mint ahogy egy apa neveli a fiát, akit szeret. Fenyíti, ha kell. Ugye jön az asztalra csapása. És egy csomó embernek az élete ezért nyomorult, mert Isten ellen megy, és Isten megbocsájt neki, de egyetértésre akarja vinni. És érzelmi fenyítés az első, hogy nincs közösségünk Istennel, tehát az apa fogja a kezemet, és minden rendben van érzés, nincs. Magányos vagyok, üres vagyok, aztán jön az érzelmi fenyítés, depresszió, aggodalom, félelem, szorongás, üzöttség, akkor jöhetnek fizikai fenyítések, betegség, akár balesetek, üzleti problémák. Tehát, tudod, Isten rázza az életet, és a legvégső stádiuma ennek az, amikor valaki végképp éveken keresztül konokul, megmakacsolja magát, Isten azt mondja, hogy rendben, nem hagyom, hogy még jobban elpusztítsd az örökségedet, és idő előtt hazaviszlek. És én ismerek embert, aki hiszem, hogy így zárta be hamarabb az életét, mint ahogy kellett volna. És ehhez nagyon hülyének kell lenni már, bocsánat, tehát, hogy ehhez nagyon lázadónak kell lenni, nagyon süketnek. Tehát Isten végtelenül türelmes, ezerszer türelmesebb, mint te. Itt közülünk senki nincs fenyítés alatt, nagy valószínűséggel. Mert Isten végtelenül türelmes. De a kegyelem nem jogosítvány a bűnre, de valódi. Úgy értem, amikor egyetértek Istennel, abban a pillanatban el van sikálva. Mit csinált a szolga? Leborult az ura elé, és könyörgött, hogy tudom, hogy tartozom, tudom, hogy elszúrtam, rendbe akarom hozni, mire Isten már rendbe hoztam, nincs mit rendbe hoznod. Élj ebben a hitedben. Érts velem egyet, és fogadj el kegyelmet, és aztán add a kegyelmet. Bocsáss meg gyorsan, bocsáss, ne a szemed ne követeljen, ne mérjen. A szemedben rögtön a ajándékot kaptam, ajándékot kapott, nincs mit számon kérnem. Kegyelemben élünk. Mit eredményez ez? Szabad embereket eredményez, nyugodt embereket eredményez. Teret enged arra, hogy növekedjek. Teret enged arra, hogy elfogadjam a szeretetet, és éljek benne. Jól hangzik ez? Erre készít fel minket Isten. Miért? Mert Isten dicsőségét fogjuk hordozni magunkon. Olyanok leszünk, mint ő, hatalommal. És az egyetlen fajta ember, aki képes hatalmat hordozni, az a kegyelemben élő és szerető ember. Ámen. Ámen. Drága Urunk, kérünk téged, hogy tedd ezt nagyon valóságossá a számunkra. Most, amikor még hatalom nélkül élünk, hadd jelentsen nekünk sokat a kegyelmet, hogy velünk vagy, és hogy ajándékba adsz mindent. Hadd fogadjuk el a szeretetedet, és hadd adjuk tovább. Ez az egyetlen, amiben élni lehet ebben az átkozott világban, mert hogy az, Uram. És ha van köztünk valaki, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor most csak tedd meg, nagyon egyszerű, ez az az ajándék. Egyszerűen elfogadod. Egy pici döntés, és a tiéd. Nincs apróbetűs rész, csak egy egyszerű döntés. Elfogadlak, Uram, adj örök életet, add ezt a kegyelmet nekem a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.